Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt közel 3 éve legfontosabb találkozójára került sor ma Szaúd-Arábia fővárosában. Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali kollégájával Szergej Lavrovval tárgyalt. A megbeszélések előkészíthetik a terepet egy esetleges Trump-Putyin csúcs találkozóhoz, amelyet egy közös telefonbeszélgetés már megelőzött. A mai találkozóra egyébként az Európai Unió és Ukrajna rosszallása és tiltakozása közepette került sor, amit felfokoztak a hétvégi müncheni biztonságpolitikai konferencián tett nyilatkozatok. Dr. Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa, biztonságpolitikai szakértő a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
A mai nap nagy híre, hogy Szaúd-Arábia fővárosában az orosz és az amerikai delegáció tárgyal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Hogyan kell értékelnünk ezt a találkozót? Egy ígéretes kezdet? Meg lehet jósolni azt, hogy ebből most valami nagyon nagy fog történni?
Azt gondolom, hogy akár ígéretes kezdet is lehet, de ami a legfontosabb, hogy ez egy olyan találkozó, ami tulajdonképpen 22 óta nem jött létre az amerikaiak és az oroszok között. Egy ilyen szintű, tehát amikor külügyminiszterek találkoznak, ugye ők a legmagasabb funkciót betöltők a delegációba, ilyenre nem került sor, és azt gondolom, hogy az új Trump adminisztráció most egyelőre tapogatózik, ahogy szokták mondani, harc közben szerez különböző információkat, harc közben deríti fel a lehetőségeket, és azt próbálja megvizsgálni többek között, hogy az Egyesült Államok rá tudja venni Putyint arra, hogy tárgyaljon. Részben alapvetően az orosz-ukrán háború lezárásáról, részben pedig olyan kérdésekről is felteszem, amely ettől akár független is lehet, de amely mind a két országot erősen érinti, gondolok én itt az atom kérdésre, tehát az atomfegyverek kérdésére és egyéb olyan megállapodásokra, amelyek függetlenek gyakorlatilag az orosz-ukrán háborútól.
A Szaúd-Arábia fővárosában, Riádban tartott találkozót nagy visszhang előzte meg mind az Európai Uniós vezetők, a tagországok vezetői részéről, mint pedig az ukrajnai elnök részéről. Nyilván ez összefügg azzal, ami a müncheni biztonságpolitikai konferencián is elhangzott, nehogy nehezményezték azt, hogy őket kizárták erről a találkozóról. A béketárgyalás ez, vagy csak egy találkozó? Nyilván nem mondhatjuk azt, hogy egyszerű találkozó, de hogy nem béketárgyalás, csak és nagy sok-sok idézőjel találkozó.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan találkozó, amit egyébként Washington nem béketalálkozónak, béketárgyalásnak hív, amely felmérült jellegű. Itt azt feltételezem, hogy mind az orosz fél, mind pedig az amerikai fél azt akarja tisztázni, hogy egyáltalán érdemes-e leülni egymással, azt ugyanis mind a kettő valószínűleg el akarja kerülni, hogy ebből egy kudarc legyen. Azt azért látnunk kell, hogyha az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy ő hozza létre a békét, és ezt Oroszországgal meg akarja tárgyalni, akkor ez azt is jelenti, és ezt mondjuk Európa nélkül, azt kevésbé tartom valószínűleg, hogy Ukrajna nélkül is meg tudja ezt oldani, akkor azt vállalja, hogy ő lesz felelős a békéért. Ennek megfelelően azt feltételezem, hogy anélkül, hogy biztos lenne abban, hogy valamilyen kompromisszumot létre tud hozni, vagy ki tud alakítani Oroszországgal, nem fog belemenni ebbe egy ilyen tárgyalásba. Ezek ilyen tapogatózó tárgyalások. Természetesen azt azért látni kell, hogy ilyenkor mindenki gyakorlatilag a legmagasabb tétjeit teszi meg, tehát mind a két fél gyakorlatilag azt lehet mondani, olyan feltételeket támaszt előzetesen, ami talán durvának, talán meglepőnek, talán tabudöntögetőnek hát tűnhet, de amelyből aztán lehet visszaengedni. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ugye az amerikaiak nagyjából szembesülhettek 17-én azzal, hogy mit akarnak az oroszok. Az oroszok már a Riadi találkozó előtt hangsúlyozták, hogy Ukrajna jövőjét saját feltételeik szerint akarják meghatározni. Ugye az ENSZ biztonsági tanács február 17-e ülésén az állandó orosz ENSZ képviselő elmondta azt, hogy a Krím, Donyeck, Luhansk, Zaporozsje, Herszon régiók megszállt területei örökre Oroszország részeivé válnak, hogy Ukrajnának bele kell egyeznie a határainak felülvizsgálatába, sőt át kell engednie Donyeck, Zaporozsje és Herszon régióknak azon a területeit is, amelyek jelenleg még Kijev ellenőrzése alatt állnak, hogy Ukrajnának semleges állammá kell válnia, a katonai szövetségesben való tagság és biztonsági blokkokhoz való csatlakozás joga nélkül, és hogy Oroszország bármilyen területi engedményt tegyen, arról hallani sem akar. Feltehetően, ha ezek alapján akar tárgyalni gyakorlatilag Putin-Trumppal, akkor nem lönnek létre tárgyalások. Ezeket ugyanis nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy elfogadná Donald Trump, tekintettel arra, hogy ha valamit nem akar Donald Trump, akkor semmiféleképpen nem akar ő győztes csinálni Vladimir Putyinból. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek mind az amerikaiak részéről, mind pedig az oroszok részéről inkább tapogatózó, felmérő jellegű tárgyalások.
Az érthető, hogy mindkét fél a legnagyobb téteket teszi az asztalra, csak hogy itt van egy feloldhatatlanak tűnő ellentét, mert míg Amerika előbb tűzszünetet akar, és utána békét, addig, legalábbis innen úgy tűnik, addig Oroszország addig folytatná a harcokat, amíg nincs az orosz feltételeknek megfelelő béke megállapodás.
Ez kétségtelenül így van, de azért ebben az esetben is van tulajdonképpen hát eszköze mind az amerikaiaknak, mind az európaiaknak, vagy inkább azt mondanám, hogy a transzatlanti félnek. Én ugye azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül azt kell nézni, mit mond Trump, hanem azt, hogy mit tesz Trump. És azok közé tartozom, akik jól emlékeznek arra, hogy milyen események zajlottak az első Trump elnökség idején, csak gondoljunk arra, hogy Donald Trump meg szerette volna szelídíteni gyakorlatilag Kim Jong-un-t, háromszor is találkozott a dél-koreai diktátorral, és a harmadik alkalommal jött rá arra, hogy hát ez nem fog működni, és maradt minden a régiben. Én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy ez egy politizálási stílus, egy kommunikációs stílus is a Trump vezetéstől, ami azt jelenti, hogy amennyiben Putyin nem fog tárgyalni, és mindenféleképpen akarja folytatni a háborút, akkor Donald Trump azt gondolom fel fogja venni a kesztyűt, és azt fogja mondani, hogy akkor folytassuk. Azzal természetesen, hogy azt a költséget, amit az Egyesült Államoknak kellene, vagy azt a költséget, amit az ukrajnai segélyek jelentenek, azt Európával és azokkal az országokkal fogja megfizetni, akik számára a Ukrajna győzelme, illetve Ukrajna fennmaradása az kulcskérdés. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy azt mondani, hogy kérem szépen az Egyesült Államoknak gyakorlatilag nem tartozik Ukrajna a nemzeti érdekeinek a középpontjába, hanem egy perifériális terület. Az egy másik kérdés, hogy Európa biztonsága hova tartozik az Egyesült Államok Trump vezette adminisztrációja számára, tehát hogy tekint az európai biztonságra, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy Donald Trump akár folytathatja is ezt a háborút, amiből ráadásul jó lehet ki, amennyiben például látni fogjuk azt, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket Európa akkor sem tud saját maga kitermelni, vagy máshonnan megvenni, mint az amerikaiak, ha ezt szeretné. És amennyiben a Donald Trump számára a háború folytatása, mondjuk azt, hogy kevesebbe kerül, vagy akár bizniszt is jelenthet, ebben az esetben nem zárom ki azt, hogy nagy fordulatnak leszünk tanúi, és azt fogja mondani, hogy megpróbáltam, de Vlagyimir Putyin nem akart békét. És ilyen esetben, ha folytatódik a háború, és Ukrajnát pedig támogatni fogja továbbiakban az a közösség, amelyik eddig támogatta, abban az esetben egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy Oroszország, hát fogalmazunk, hogy nem készül rá előbb-utóbb arra, hogy mégiscsak leüljön tárgyalni.
Dr. Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa a mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy elkezdődöttek a magas szintű tárgyalások Oroszország és Amerika között az orosz-ukrán háború lezárását illetően. Hangsúlyozta a tanár úr azt, hogy egy tapogatózó, puhatolódzó találkozóról van szó, ami a mai napot illeti. A helyszín az mennyire fontos, a helyszínválasztás, illetve a megbeszélésekbe valamilyen formába beavatkozhat a házigazda Szaúd-Arábia? Be kell avatkozzon? Vagy csak külső megfigyelő?
Nem gondolom, hogy beavatkozna. Azt gondolom, hogy ez a legkényelmesebb mindkettőjük számára. Azt nagyon jól tudjuk, hogy Donald Trump, fogalmazzunk úgy, hogy otthon érzi magát a Közel-Keleten. Tulajdonképpen a legnagyobb külpolitikai sikere az Ábrahám egyezmények létrehozása az első elnöki időszakában ehhez a térséghez kapcsolódik, és azt is pontosan tudjuk, hogy Szaúd-Arábiát pedig nagyon szeretné tulajdonképpen hát amerikai tartó szövetségesévé tenni. Ráadásul felteszem, hogy Szaúd-Arábia kapcsán nem csak az oroszokkal való találkozó miatt akarnak tárgyalni a delegáció tagjai, hanem más oknál fogva, tehát a közel-keleti rendezés is szóba kerülhet. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy Amerikának ez természetes, és hát Oroszországnak is természetes, mert hát egy olyan országról van szó, akivel Oroszország azért fenntartja a kapcsolatot, nincsenek konfliktusai vele, és láthatóan elfogadható a putyini vezetés számára is. Ugye itt vita volt arról, hogy ki lehet, vagy hol lehet az a terület. Törökország került még szóba korábban, illetve hát az lehetett volna természetesen, ha mondjuk Donald Trump Moszkvába látogat, de valószínűleg ezt azért nem teszik meg az amerikaiak. De nagyon könnyen előfordulhat egyébként, hogy mondjuk Oroszország megpróbálja meghívni Donald Trumpot mondjuk májusra. Ugye itt a két fél, vagy inkább azt mondanám, az amerikaiak áprilisi tűzszünettel, valamilyen májusi béke szerződéssel számolnak, ha egyáltalán számolni lehet. És ugye azt is mondják a szakértők, hogy egy május 9-e például a békeszerződés aláírására az kiváló alkalom lenne, ez gyakorlatilag egy ünnepi pillanat lenne Oroszország számára, de hát természetesen csak abban az esetben, ha sikerül kompromisszumot kialakítani a felek között, és én ezt egyelőre nem látom.
Igen, hát nagy kompromisszumra lenne szükség, és épp Oroszország részéről, mert Vlagyimir Putyin felmutatni eredményt még nem igazán tud az orosz-ukrán háború, mert lassan 3 éve után. Van egy terv? Itt mondta ön azt, hogy hát csak sejtjük azt, hogy akkor mi lehet a menetrend. Tehát van terv? Tehát tudjuk konkrétan, hogy Amerika mit akar, vagy itt alkudozás, nyomásgyakorlás van, és mindig egyik lépés igazítása a másikhoz. Persze mindig van szükség korrekcióra, csak hogy tervszerűség van a Donald Trumpi külpolitikában?
Amennyiben az orosz-ukrán háború befejezését nézzük, akkor az már a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai vezetés minden mindenekelőtt helyzetet felmérni jön Európába, és nem kész megoldáshoz. Vagy másként fogalmazva, az orosz-ukrán háború lezárásának a trumpi tervéről azért nem szivárgott ki előzetesen semmi, mert nem volt ilyen konkrét terv. A bajor fővárosban persze hangzottak el kiinduló pontok, ilyenek például, hogy nem lesz ukrán NATO-tagság, nincs visszatérés a 14-es határokhoz, nem lesz békefenntartás NATO keretben, nem lesznek amerikai békefenntartók, mindenkinek magának kell kockázatot vállalnia, de ezek többnyire már München előtt is ismertek voltak, és ugye ismert volt az is egyébként, hogy a mindenre üzletként tekintő Donald Trump valamennyi szereplőtől igyekszik majd megkérni az amerikai békecsinálás árát, kezdve az oroszoktól, ugye már beszéltek 90 percig, illetve most Riadban, gyakorlatilag a tárgyalású hajlandóságuk és a feltételeik előzetes felmérése megy, folytatva az ukránokkal, akik ugye az ukrán ritka földpén vagyon felét kellene, hogy odaadják Amerikának, egészen az európaiakig, hogy a védelmi kiadások GDP arányának 5%-ra való emelését tegyék meg, illetve a békefenntartás és további támogatás költségeit viseljék. Tehát azt akarom mondani, hogy nem volt, és szerintem egyelőre nincs is béketerv. Vannak úgynevezett, mondjuk azt, hogy keretpontok, vagy inkább oszlopok, ilyen kijelölt oszlopok, amik nagyjából hát mutatják, hogy mik azok, amik meghatározhatják, vagy amik viszonylag bizonyosak, és ehhez próbálják majd felteszem alakítani a lehetőségeket. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Itt van például a biztonsági garanciák kérdése. A biztonsági garanciák kérdése azért izgalmas, mert ugye nagyon sokan tragédiának tekintik, ha Ukrajna nem kapna NATO-tagságot. Én nem tartozom ezek közé, mert azt mondom, hogy nem tragédia, ha Ukrajna nem kap NATO-tagságot, amennyiben a jövőben a védelmi képességeit az Oroszországgal szembeni elrettentés szintjére tudjuk erősíteni. Vagy a béke feltételek közé például beemeljük azt, hogy egy újabb orosz agresszió esetén Kijev automatikusan felvételt nyer a szövetségbe. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon sok minden lényegében változhat, és nagyon sok minden még változni is fog, akár az ellentétén, mert láthatóan Donald Trumpnak ez a tárgyalási és ez a probléma megoldási stratégia, ez jobban fekszik, személyisége ez jobban illeszkedik, és abszolút nem érdekes, hogy Donald Trump tegnap mit mondott, holnapra meggondolhatja magát, ha egyébként úgy látja, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ez az érdeke.
Ezzel, hogy bármikor változhatnak a dolgok kijelentéssel kapcsolatban, azért mondjuk el azt is, hogy igen, meglehetősen ellentmondásos dolgok is vannak a Trump-féle külpolitikában. Itt említette ön az amerikai védelmi miniszternek a kijelentését, aki kizárta, hogy Ukrajna a NATO-tagságot kapjon, vagy más módon érvényesíthető amerikai biztonsági garanciát kapjon. Ezzel szemben pedig a pénzügyminiszter azt mondta, hogy az ukrajnai ásványkincsekhez való hozzáférésért cserébe Kijev valamiféle biztonsági pajzsra számíthatna Washingtontól. Tehát, hogy még ők sem feltétlenül értenek egyet ebben. Változhat-e Amerika viszonyulása Európához? És itt elérünk oda, hogy Európát kizárták erről az első tárgyalási fordulóról, ami ugye azt eredményezte, hogy tegnap Párizsban Emmanuel Macron összehívta a vezető Európai Uniós országokat, az országok miniszterelnökeit, ott volt Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök, és egyfajta közös stratégiát próbáltak kialakítani Amerikával szemben?
Hadd válaszom ketté a dolgokat. Az első kérdésre az a válaszom, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy ilyen kakofóniát idéz elő a Trump vezetés. Azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy koordinálatlanak lennének, nem arról van szó, hogy egymásnak ellent mondanának, hanem ez egy tárgyalási stílus. Mindent kiteszünk az asztalra, és ráadásul igyekszünk sokkolni a partnereinket. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közismert volt, vagy régóta ismert, hogy Donald Trump imádja provokálni a partnereit, legyenek azok barátok, ellenségek vagy üzletfelek. Aki esetleg elfelejtette volna, annak is nagyon jó emlékeztető lehetett az elnöknek Kanadával, a Panama csatornával, Grönlanddal és a gázai övezettel kapcsolatos, hát nevezzük itt idézőjelben remek ötleteknek. Egy szóval provokálni akar, és sokkolni akar, és láthatóan ez sikerült is, mert amit ön említett, a párizsi találkozó, az gyakorlatilag arra azt mutatja, hogy nagyon felkészületlenül érintette az európai vezetőket ez a bemutatkozás. Hogy mi lehet az eredménye a párizsi megállapodásnak, azt nagyjából látjuk, nevezetesen arról van szó, hogy lényegében az ott összejött, Párizsban összejött vezetők, azok megpróbálnak egy választ kialakítani arra, hogyan kerülhetnek egyáltalán a tárgyalóasztalhoz. Az természetesen fel lehet háborodni azon, hogy Európát az Amerikai Egyesült Államok nem akarja a tárgyalóasztalhoz oda engedni, és most nem a szaudi tárgyalásokra gondolok, mert ez a szaudi tárgyalás, ez kimondottan egy olyan tárgyalás Amerika és Putyin között, vagy a putyini vezetés között, ami azt méri fel, hogy egyáltalán érdemes lehet belemenni egy ilyen tárgyalásba, vagy abszolút nem érdemes. Tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag Európa nem tett le semmi olyat az asztalra, ami miatt ott lehetne. Ez bármilyen furcsa, ezt így ki kell mondani. Természetesen nem vitatom azt, hogy Európának nagy szerepe volt abban és van abban, hogy Ukrajna kitartott és kitarthatott, és Ukrajnát nagy mértékben támogatta az Egyesült Államokkal együtt. De azt is látni kell, hogy az, hogy itt tárgyalásokra fog sor kerülni, tehát hogy a tárgyalásokra fel kell minden egyes szereplőnek, aki ott akar lenni a tárgyalásokon, valamit fel kell készülnie, az tavaly ősz óta ismert volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nem volt ismeretlen, és ennek ellenére gyakorlatilag a müncheni konferencián nem hangzottak el olyan bejelentések, amik erre reflektáltak volna. Az európai válaszban várhatóan a védelmi kiadások azonnali emelése, illetve a tűzszünet és a béke fenntartására váró vezetőszerep lehet vagy lesz benne. Ez egyébként többek számára sem lesz könnyű, hiszen a jelenleg alacsony GDP arányú védelmi költségvetéssel rendelkező gazdaságai egyáltalán nem biztos, hogy képesek lesznek gyors üteműn teljesíteni az amerikai követelést, ugye ez az 5%-ot. Erre már utalt egyébként a spanyol miniszterelnök. Ami pedig a békefenntartást illeti, eddig ugye az Egyesült Királyság, Franciaország és Svédország jelezte, illetve Olaszország pedig hajlik arra, hogy jelezze a részvételi hajlandóságát, de ugye egy olyan misszióról van szó, aminek során a NATO garanciájának hiányában sokak szerint Oroszország büntetlenül lövöldözhet majd a békefenntartókra, ahogy tette ezt egyébként 22 előtt a Donbaszban állomáshozó ukrán katonák esetében. Vagyis azt kell mondani, hogy Amerika nélkül gyakorlatilag ez nagyon nehezen megvalósítható. Ha tudomásul is veszi, és elfogadja Európa az Egyesült Államok, hogy az Egyesült Államok nem küld katonákat Ukrajnába, azt feltételezem, hogy Európa valószínűleg az amerikai segítségét fogja kérni a hírszerzés, a megfigyelés, a felderítés támogatása, valamint a földön tartózkodó európai csapatok lehetséges légi fedezetéhez. És ugye a számítások szerint arról van szó, hogy egy 25-30 ezer fős kontingenst kellene, vagy lennének képesek kiállítani, teszem hozzá csöndesen, Zelenszkij eredetileg 150-200 ezer fős békefenntartó kontingensről beszélt, ami egyébként a nukleáris Oroszország elrettentésére még az ukrán haderővel együtt sem lesz alkalmas, amerikai támogatás nélkül. A másik kérdés az szerintem egy olyan kérdés, amiről külön lehetne nagyon sokat beszélni, nevezetesen, hogy az európai biztonságnak egy új időszámítása van. Azt gondolom, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencia nem az orosz-ukrán háború lezárását kívánó béke miatt okozott sokkot, vagy kell, hogy aggassza az európai vezetőket. Abban még nagyon sok változó is változtathat. Sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a Trump kormányzat Münchenben is világossá tette, hogy nem máshová kívánja összpontosítani a figyelmét, Ázsiába, Latin-Amerikába, az északi sarkvidékbe, vagy ha cinikusan mondanám, általában mindenhova, ahol az elnök úgy véli, hogy az amerikai kritikus ásványi kincs jogokat megszerezheti. A politikusok világossá tették, hogy Trump alatt az Egyesült Államok nemzeti érdekeinek már nem integráns része az európai biztonság, és ezzel pedig, hát mondjuk ki, hogy egy olyan világba lépett a transzatlanti kapcsolat, ahol a korábbiaknál sokkal nehezebb lesz az Egyesült Államoktól függni. És ilyen értelemben ebből a szempontból München valószínűleg egy olyan pillanatot hozott el, amikor az európaiaknak hát szembe kell néznie, vagy szembe kellene néznie a felelősségvállalás kényszerével, vagy saját védelmük érdekében, Ukrajna támogatásának érdekében, Oroszország ellensúlyozása miatt döntő szerepet kell vállalniuk a biztonságukban anyagilag és katonailag is. És az egy nagyon kellemetlen és kínos helyzet, hogy ezt akkor kell megtenniük, és hogy a Washingtonnal szembeni bizalom olyankor tűnt el Európából, amikor a kontinens biztonságának a jövővel még mindig nagyon erősen függ a transzatlanti kapcsolatok állapotától, tehát Donald Trump vezette Amerikától.
Az világos, hogy Amerika fújt egy ébresztőt Európának, és erre az ébresztőre igencsak nagy szüksége van a közösségnek, de azért azt is látni kell, hogy Amerika, Donald Trump az 5%-os GDP arányos védelmi ráfordítást említi, hogy az Egyesült Államok jelenleg a GDP-jének 3,5%-át fordítja védelmi kiadásokra. Persze ez meghaladja az európai szövetségeseknek a jelenlegi ráfordítását, de azért az 5%-tól még messze áll. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ugye a müncheni biztonságpolitikai konferencián is elhangzott, hogy Európa nem tett eleget Ukrajnáért. Ha a számokat nézzük, akkor meg az van, hogy az EU-s együttes tagállamainak a pénzügyi és a katonai segélyei Ukrajna felé, azok meghaladják az amerikai támogatást. Tehát, hogy ilyen szempontból nincs feltétlenül igaza a Trump adminisztrációnak.
Természetesen nincs igaza a Trump adminisztrációnak Európa szempontjából. Amerika szempontjából azt gondolom, hogy igaza van. Tekintettel arra, hogy tulajdonképpen ugye Amerika azt szeretné, ha Washington csönkenthetné az európai kontinensen való jelenlétet annak érdekében, hogy az Egyesült Államok operatívabb lehessen Kínával folytatott rivalizálásában. És azt kell mondani, hogy ilyen értelemben a Ukrajna biztonsága, fogalmazunk úgy, hogy nem tartozik szorosan, periférikus kérdés Amerika biztonsága és Amerika nemzeti érdekei szempontjából. Ez sajnos tudomásul kell venni, és való igaz, hogy nagyon magas az 5%, de itt megint arra hadd hívjam fel a figyelmet, amiről már korábban beszéltünk. Ez egy tét, amiről lehet majd alkudozni, de egy olyan tét, ami azt feltételezi, hogy 3,5% alá nem lesz érdemes, vagy nem lehet majd bemenni, hiszen az Amerikai Egyesült Államok is ennyit fordít. A fölött lesznek a nagyon jók, akik azt hát elérik, azokról azt fogják mondani, hogy rendben van. Én azt gondolom, hogy Európának azért tudomásul kell vennie azt, hogy megváltozott a világ. És szerintem ez az egyik nagy probléma, nevezetesen, hogy eleddig úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok, tanulva a kétpólusú világrend tapasztalatiul, elutasítja a világot érdekszférához osztó nagyhatalmi törekvéseket. És azokat a törekvéseket, amelyeket ilyen a rezsimbiztonságot a nemzeti érdekek fölé helyező nagyhatalmak, például Oroszország és Kína hirdettek. Most egy picit úgy tűnik, mintha Donald Trump tudomásul vette volna ezt, és azt mondta volna, hogy többpólusú világ van, egy érdekszférára osztott világ van, és ennek a szabálya az, hogy csak a legerősebbek és a leghatékonyabb katonai erővel rendelkezők játszhatnak a nagy játszóteren. Európát pedig nem tekintjük ilyennek, vagy másképpen fogalmazva, Európa, amelyet meggyengített és az elhúzódó ukrajnai fegyveres konfliktus, és az Európa és az elmúlt években azért mondjuk ki, hogy rosszul kezelte a saját biztonságát, gyakorlatilag megszűnt számítani az USA számára, sőt, az USA számára egyenesen talán teher lett. Nem biztos, hogy tényleg így gondolja, de így közelít gyakorlatilag a Trump adminisztráció. Valószínűleg azért, hogy Európa megijedjen, és tulajdonképpen hát fogja magát, és kezdjen el a saját biztonságába foglalkozni, és a saját biztonsága érdekébe tenni, és meglátjuk majd, hogy ezt képes lesz-e. Tehát, hogy meglátjuk azt, hogy megijedtek-e annyira az európai vezetők, hogy végre felelősséget vállaljanak a saját biztonságukért.
A szövetséges Amerika magára hagyhatja Európát, vagy ez csak amolyan riogatás, vagy ébresztő fújás? Az 50-es években azért azt láttuk, hogy Eisenhower elnöksége idején láttuk megvalósulni az amerikai erők kivonását Európából.
Igen, de ne felejtsük el, hogy Eisenhower elnök viszont atomfegyvereket telepített, tehát elrettentő erőt telepített, és nagyon jó, hogy Eisenhower-t említette, szerintem Trump is valami hasonlót akar. Azt mondja, hogy kérem szépen vállaljátok át a terheit, vállaljátok át a pénzügyi terheit, vállaljátok át a katonai terheit, mi vissza akarunk vonulni, és meglátjuk, mert hajlandók vagyunk egyébként támogatni benneteket. Hajlandók vagyunk nukleáris fegyvereket. Hajlandók vagyunk egyébként, ha megveszitek, a saját fegyvereinkből eladni nektek. Hajlandók vagyunk hozzájárulni, akár a ti, akár az ukrán védelmi képességek növeléséhez. Nem gondolom, hogy teljesen magára akarja hagyni a szövetségeseit, az egy nagy butaság lenne, azt ugyanis tudni kell, hogy az Egyesült Államok hegemóniája az gyakorlatilag azért valósulhatott meg, mert egy nagy szövetségesi rendszerrel rendelkezik. Ma azt szoktuk mondani, hogy Kínának két dolog hiányzik ahhoz, hogy tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló globális rendet tudjon létrehozni. Az egyik a katonai ereje, mert nem képes Kína bárhova katonákat szállítani, telepíteni, háborút viselni még. A másik pedig a szövetségesi rendszere. Nincs olyan szövetségesi rendszere Kínának, mint amilyen az Egyesült Államoknak van. Azt gondolom, hogy az nagyon gyorsan bebizonyítható lesz, és ezt egyébként szerintem meg is fogják tenni, vagy meg is fogják mondani az Egyesült Államok mostani vezetésének a szövetségeseik, hogy hát azért a szövetségesekre szüksége van az Egyesült Államoknak, mert az Egyesült Államok a szövetségesek nélkül már nem globális hatalom. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ugye Európát azért tudja ennyire ilyen megijeszteni, vagy Európát azért tudja nem is félváról venni, de megfenyegetni keményen az Egyesült Államok, mert Európa kevésbé fontos már az Egyesült Államoknak, mint például az ázsiai térség. Az ázsiai szövetségesekkel szemben nem ugyanezt a magatartást tanúsítja az Egyesült Államok, mert pontosan tudja, hogy Dél-Korea, hogy Japán, hogy Tajvan, és még sorolhatnánk, magatartása döntően befolyásolja az Egyesült Államok Kína politikájának sikerét. Teszem hozzá egyébként, valószínűleg az is erősen befolyásolhatná, ha az európaiak azt mondják, hogy köszönjük szépen, amennyiben tehát nincs szükségetek ránk, akkor majd mi megkeressük Kínát. Van elég sok Kínával közös, hogy mondjam, projektünk, aminek ti nem fogtok örülni. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy Európa nem teljesen eszköztelen, de a kérdés az természetesen, hogy tudja használni az eszközeit.
Igen, és tegyük hozzá gyorsan azt is, hogy Xi Jinping többször hangsúlyozta azt, hogy Kína egy alternatív világrend vezetőjeként nagyon szívesen fellépne, és azt is látjuk, hogy Kína a világpolitika befolyásos, vagy még befolyásosabb szereplője akar lenni, és kérdés, hogy ehhez mekkora mértékben járul hozzá a mostani trumpi külpolitika. Európa biztonságát említette ön itt korábban. Mekkora haderőt kellene fejleszteniük az európai országoknak? Vagy hogy kell ezt elképzelnünk, hogy itt az unió kellene fejleszte, vagy mindenik ország közösen, és aztán ezt majd összerakják? Vagy lehet ezt képzelni?
Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy itt uniós keretben létrejöhetne bármifajta védelmi integráció. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy védelmi integráció, tehát az integrációnak a védelem és a katonai biztonság szavatolása területén egy integrációt igényelne. Ez azért nagyon problémás, mert ez a szuverenitás egyik nagyon érzékeny területét érinti, amiről általában nagyon nehezen mondanak le a nemzetállamok. De azt el tudom képzelni ugyanakkor, hogy mondjuk azok az országok, amelyek jelenleg nagyon erősen támogatják Ukrajnát, és amelyek jelenleg a biztonság percepciójukban Oroszországgal, mint tartós fenyegetést számolnak, ezek vannak nagyjából 10-12-en, ezek elkezdenek egy olyan együttműködést kialakítani, amit egyébként tegyük hozzá a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Zelenszky javasolt, kicsit tovább ment és kicsit hamar, hát hogy mondjam, kicsit túlszaladt azon a lehetőségen, ami ma áll, de Zelenszky ugye azt mondta, hogy azok az európai országok és Ukrajna, akik támogatják Ukrajnát, és Ukrajna alakítson ki egy olyan katonai együttműködést, amely elrettenteni képes Oroszországot. Ha ebben benne van Franciaország, és benne van Nagy-Britannia, az mindenféleképpen még plusz, mert benne vannak az atomhatalmak is, tehát van olyan, fogalmazunk úgy, hogy eszköze, még ha mennyiségben nem is annyi, mint Oroszországnak, de van olyan eszköze ennek a csapatnak akkor, amire támaszkodhat. És ez akkor is működik, ha az Egyesült Államoknak nincs érdeke abban, hogy Oroszországgal szemben, vagy mondjuk, igen, tehát Oroszországgal szembeni, vagy Oroszország fenyegetését elhárító műveletekben végrehajtásában részt kellene vennie. Tehát azt akarom mondani, hogy én így tudom elképzelni. Nagyon sokan azt mondják, hogy hogy a NATO-t kellene európaizálni. Tehát, hogy a NATO keretein belül kellene ezt az erőt felmutatni. Ezt kevésbé tartom valószínűleg, elsősorban azért, mert Münchenben a NATO biztosítékát, vagy a NATO ötös cikkejének a szavatosságát a gyakorlatilag a Trump rendszer kérdőjelezte meg. Ez azt jelenti, hogy a garancia az a legnagyobb hatalom részéről lett. Legalább szóban megemlítve, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez sem újdonság erejű, ezt már korábban is
említette Trump az első időszakában, nagyon pontosan lehet emlékezni, vagy én nagyon jól emlékszem arra, hogy voltak olyan találkozók Brüsszelben, NATO-ban, amikor mindenki azt gondolta, és azzal fenyegette meg Donald Trump azt, hogy akkor majd ő kilép a NATO-ból, az Amerikai Egyesült Államok. Ez is inkább csak a kommunikáció szintje volt, ahogy én azt feltételezem, hogy a mostani kijelentéseinek a túlnyomó többsége is, de tény, hogy számolnunk kell azzal, hogy lesznek olyan, egyre inkább lesznek olyan helyzetek, amik az Egyesült Államok érdekei nem azt diktálják, hogy beleszóljon az európai katonai ügyekbe.
Beszélgetésünk zárásaként térjünk vissza a kiinduló kérdésünkhöz. Donald Trump hát enyhén szólva is unortodox tárgyalási technikával nekiugrott az orosz-ukrán háború lezárásának. Van, aki azt mondja, hogy Donald Trump eladta, vagy el akarja adni Ukrajnát. Megvan ennek a kockázata? Mert hogy az biztos, hogyha Ukrajnának nem osztanak lapot, akkor az gyakorlatilag azt jelenteni, hogy születik egy békediktátum.
Azt gondolom, hogy nem. Ennek a lehetősége, inkább azt mondanám, ennek a lehetősége nagyon kicsi. Látni kell azt két dolgot. Az egyik az, hogy egész biztos nem akar Donald Trump győztest csinálni Vladimir Putyinból, bármennyire is tiszteli őt, és bármennyire dicséri, ő akar lenni a békecsináló, és ő akar lenni gyakorlatilag egy olyan békecsináló, ami a világ megelégedésére szolgál. Egy olyan béke, ami gyakorlatilag hosszú távon vagy megpróbálná hát lehetővé tenni, hogy Oroszország megszerezze teljes mértékben Ukrajnát, az annyira megbontaná, annyira, hogy mondjam, aláásná, amortizálná a transatlanti kapcsolatokat, amik szerintem a Donald Trump vezette Amerika sem tudna elviselni. Nagyon sok eszköze van azért Európának ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak kellemetlenséget okozzon, és csak itt a gazdaságra kell gondolni. Van egy csomó olyan gazdasági előnye Európának, amiről szerintem nem nagyon mondhat le az amerikai gazdaság. Hát gondoljunk csak arra, hogy azért mégiscsak ez egy hatalmas piac, egy hatalmas fogyasztói terület. Csak gondoljunk arra, hogy elsősorban azért támogatják a nagy cégek vezetői, a Trump adminisztrációt beleértve, Elon Muskot beleértve, Jeff Bezost beleértve mondjuk a metás Zuckerberget, mert azt várják, hogy majd az Egyesült Államok megpróbálja az Európai Uniót rákényszeríteni arra, hogy szabadabban működhessenek itt a nagy teszégek. Tehát azt gondolom, hogy van egy csomó olyan előnye Európának, ami lehetővé teszi azt, hogy ellenálljon ennek a nyomásnak, és azt feltételezem, hogy egy ilyen helyzetben azért meg lenne Európában az a többség, amelyik nagyon erősen figyelmeztetné Donald Trumpot ennek a veszélyeire, hogy ő ne dobja, hogy milyen veszélyei vannak, ha busz alá dobja az ukrajnai vezetést.
Dr. Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.